Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nagyon közel vagyunk most már a karácsony ünnepéhez. Hálásak vagyunk, hogy ezt megérhettük a te kegyelmedből. Megtapasztalhatjuk újra az egész esztendőért való hálaadásnak az örömét, és átélhetjük, szinte mint a gyermekek, a karácsonynak a békességét. Urunk, köszönjük neked, hogy ennyire közel engedtél ehhez az ünnephez, és talán az elmúlt napok már mind azzal teltek, hogy igazán készültünk és készülünk, akár sütéssel, akár főzéssel, takarítással, talán az utolsó ajándékok becsomagolásával, és annak, akik ettől rettegnek, és úgy érzik, hogy ez csak nyűg az életükben. Köszönjük, Urunk, hogy megmutatott számunkra azt, hogy még ebben a munkában is szüntelenül tekinthetünk rád, hiszen téged várunk. Akkor is kitakarítunk, akkor is felöltöztetjük a karácsonyfát, hogyha egyedül ünneplünk otthon. Vagy akkor is, ha ketten vagyunk már csak, és tudjuk, hogy nem jön vendég hozzánk. Mert igazából te vagy, akit ünneplünk, akiért hálásak vagyunk, aki miatt egyáltalán van ez az ünnep. Kérünk téged, Urunk, add, hogy ne legyen hiába való ez a készülődés. Jöjj be, Urunk, a mi életünkbe. És éppen a karácsony az, ami bennünket ebben megerősít és bizalmat ad, hogy eljöttél annak idején a mennyei dicsőségből, a tisztaságból, ebbe a bűn által megrontott hitvány világba, és azon belül is nem egy egyszerű vagy szép lakásba, hanem egy istálóban láttad meg a napvilágot. Urunk, mindez azt mutatja, hogy minden módon vállalsz bennünket. Kérünk téged, Urunk, hogy ezzel a bizalommal állhassunk meg most előtted. Készülünk, Urunk, az ünnepre, az úrvacsoroztásra. Segíts nekünk szív szerint, lélekben is, minél inkább meglátni vétkeinket és azokból szabadulni, megújulni, hogy igazán felemelő és örömteli, veled közösségben megtapasztalható áldás legyen az ünnep. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból, Jakab apostol leveléből az 5. rész 13-tól 16-ig terjedő verseit. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Kedves testvérek, az imént hallott ige szakasz felirata a Bibliánkban így olvasható, az imádság ereje. Nagyon vigasztaló ezt olvasni. Azonban akár úgy is tűnhet, hogy az imádság ezek alapján olyan, mint egy csodaszer, amit hogyha alkalmazunk, akkor minden megoldódik, hiszen, most olvastuk, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Aki azonban így gondolkodik, az valójában valamilyen kívánság automatának gondolja az imádságot, és most azt tekintsük meg Isten szent lelke világosságánál, hogy mit is jelent az, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Azt mondja Jakab apostol, hogy ha valaki szenved, akkor imádkozzék. Ez olyan magától értetődő útmutatásnak, tanácsnak tűnik. Hívő emberek számára, hát mi lehetne más, amit tanácsolni lehet? Szenved valaki közöttetek? Első dolog, imádkozzék. Valójában azonban leginkább akkor gondoljuk ezt így, amikor a mi életünkben minden rendben van. A mi életünkben minden rendben van, nyugalom van, békesség van, és valaki más panaszkodik nekünk. Valaki másnak van valami baja. És olyan könnyedén odavetjük neki, hát imádkozzál. Hát imádkoztál már. Hát ez a megoldás. Nem tudtad? Nekünk az életünkben azonban, amikor mi vagyunk bajban, legyünk őszinték, sokkal nehezebb már megvalósítani. Hiszen amikor szenved valaki, akkor az azt jelenti, hogy beszűkült állapotban van. Úgy érzi, hogy bezárultak a lehetőségei. Maga a szenvedés éppen azt fejezi ki, hogy az ember tehetetlen. Nincsenek lehetőségei, és a baja, a nyomorúsága, a betegsége erőt vet rajta. Szenvedni az azt jelenti, hogy nem bírok azzal a bajjal, ami nekem adatott. Az erőmet, a képességemet mindent felülhalad. Csak elszenvedni tudom azt, ami nekem adatott. Ebben az állapotban pedig az ember inkább keseregni szokott, panaszkodni másoknak is, nagyon sokan a végén depresszióba esnek. Azonban az imádság valóban a legfontosabb teendő, hiszen ahol nincs emberi segítség, ott Isten nagyon szabadon és könnyedén tud cselekedni. Ahol elfogytak a lehetőségek, a csodák ideje jött el. Isten pedig képes a csodákra. Szóval, ha valaki szenved, ha kilátástalan a helyzete, ha nem lát kiutat, akkor el kell kezdenie a láthatatlan Isten erejében bízni. Hát erre mondhatnánk megint csak, hogy ez nem valami nagy hitre val. Nem valami nagy hitre val, hiszen, megint csak legyünk őszinték, az ateista is képes erre. Amikor egy ateistánál valami borzasztó nagy baj történik, szoktunk erről beszélgetni a hétköznapokban, akkor ő is mit mond? Jaj Istenem! Eljön a templomba, mert úgy érzi, hogy már nincsen eszköz a kezében. Nincsen lehetősége, nincs semmi, amibe kapaszkodhatna, ami látható, és ezért a látható világon túl keres kapaszkodókat. Hát vannak aztán, akik ilyen okkult erőket próbálnak igénybe venni, de vannak sokan, akik megjelennek ilyenkor templomokban. Lehet, hogy azelőtt nagyon erős materialista nézeteket vallottak, de a szenvedés, az a baj, az a nyomorúság, amivel képtelenek megbirkózni, az őket oda kényszeríti az Isten elé. Nem zárul le azonban itt az ige. Jakab arra biztat, tovább menve, hogy ha öröme van valakinek, énekeljen dicséretet. Hát az, hogy valaki énekeljen, amikor öröme van, az megint egy nem olyan szokatlan dolog. Az ünnepségeken, lakodalmakban, nagy örömökben az ember énekben is kifejezi a boldogságát. Sokszor nem számít az sem, hogy valaki tud-e énekelni, hogy milyen repetfazék hangja van, mindegy. Ő énekel, mert boldog, mert tele van örömmel a szíve. És ez így jó, ezzel nincs semmi baj. De éneklünk-e ugyanígy dicséretet Istennek? Hú, de nem szeretem hallani, amikor valaki azt mondja, hogy hú, de fa hangja van, ő nem kell a kórusba, meg ilyenek. Persze, amikor mint egy professzionális kórus van, és ott tényleg azért énekelnek választott emberek, hogy gyönyörködtessenek másokat, oda tényleg lehet nem olyan embereket kell választani, akik nem tudnak énekelni. De a templomban én úgy örülök neki, amikor hallok olyanokat is, akik fa hangon énekelnek. Van, amikor ott ülök mellettük az Isten tiszteleten, és elvesztem a fonalat. Nem tudok énekelni, én se, mert annyira félrevisz, de örülök neki, és biztos, hogy Isten is örvendezik ennek. Mert az az illető valószínűleg önmagáról is tudja, hogy mennyire nem tud énekelni, de Istennek énekel. És ez nagyon fontos, hogy tele van a szívem örömmel, és én hálát adok az Úrnak. Ugyanakkor megint csak gyengeséget mutat az a hívő élet, amelyben csak az igazán nagy öröm indít a hálaadásra, az imádságra. A zsidó ember így szokott köszönni, Shalom. Ez a szó azt jelenti, hogy békesség. És az Úr Jézus is így köszönt mindig, amikor valahol megjelent, bement és azt mondta, békessége háznak. A szó jelentése több azonban, mint békesség. Gondolkodtam, hogy hogyan lehetne a leginkább visszaadni ennek a nagy jelentés tartalmú szónak az értelmét, és az jutott az eszembe, ez sem fejezi ki tökéletesen a tartalmát, de az jutott az eszembe, hogy harmónia. Nyilván ez nem jól néz neki, belépünk valóban, és azt mondják, hogy harmónia. Ez nem jelent semmit. Ez nem köszönés. De a salom egy olyan testi, lelki, szellemi állapotot jelent, amelyben nincs hiányom. Rendezett az életem, a környezetem, a családom. És testvérek, nagyon jó lenne, ha mi ilyenkor is tudnánk hálásak lenni. Ha nem csak akkor, amikor igen-igen nagy örömünk van. Amikor nagyon nagy boldogság ér. Amikor megszületik a gyerekünk, vagy az unokánk, vagy mit tudom én, lediplomázik valaki a családból, meg ehhez hasonló. Hanem ha akkor is tudnánk tiszta szívből és örömmel énekelni az Úrnak és dicsőíteni őt, amikor minden rendben van, ezt másképp úgy mondjuk, hogy a szürke hétköznapokon. Nincsen semmi nagy baj, nincsen nagy öröm, egyik nap jön a másik után, de akkor is tudunk-e igazán örvendezni az Úrnak. Aztán azt mondja Jakab, betege valaki közöttetek. Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg az Úr nevében olajjal. Nekünk egy kicsit a mai világban és reformátusoknak furcsának tűnik már ez a kifejezés. A Bibliából persze ismerjük, tudjuk, de úgy érezzük talán, hogy hát ez egy régi dolog, ránk már nem vonatkozik. Azonban a katolikus egyház például ezt még gyakorolja. Katolikus egyházban ez van. Ha kimondom a nevét, akkor mindenki fogja tudni, hogy tényleg. Úgy nevezik ott, hogy az utolsó kenet. Még kezdő lelkész voltam, amikor úrvacsorára készülve kihirdettem a templomban, hogy a betegek, akik nem tudnak eljönni istentiszteletre, otthon részesülhetnek az úrvacsorában. Elmegyünk szívesen hozzájuk. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy beteg úrvacsora. És arra lettem figyelmes, vagy arra lettünk figyelmesek a feleségemmel, hogy nem nagyon jelentkeznek emberek. Pedig tudtuk, hogy vannak, akik betegek és képtelenek arra, hogy eljöjjenek. És nem értettük, hogy mi lehet ennek az oka. Aztán később, több ilyen alkalom után, hogy nem nagyon jelentkeztek, elmentünk ezeket az időseket meglátogatni, és megkérdeztük, hogy hát nem akarnak úrvacsorával élni, és azt felelték, hogy még nem akarnak meghalni. Hát nem igazán értettük, hogy mi akar ez lenni. Hát kihallott olyat, hogy elviszik az úrvacsorát, és meghal. Aztán beszélgettem egy katolikus kollégával egy ökumenikus biblia órán erről az igéről, itt, amit felolvastam. És mondtam neki, hogy milyen jó lenne, hogyha mi ezt gyakorolnánk a mai világban is, hogy valaki beteg, akkor elmegyünk, megkenjük olajjal, imádkozunk fölötte, és akkor erre azt mondta a kolléga, hogy hát mi ezt gyakoroljuk. Mondom, hogy? Hát azt mondja, sajnos ezt úgy nevezik nálunk, hogy az utolsó kenet. De ennek nem ez lenne a célja, hanem az, hogy akihez elmegyünk, kérjük a gyógyulását. De hát azt mondja, ezzel mindenki úgy van már, hogy akihez elmegyünk így, azt a halálra készítjük fel. És akkor összeállt a fejemben, hogy ja, hát erről van szó, ez a probléma. Ezért nem akarják, hogy elmenjek az úrvacsorával, mert a reformátusok meg azt gondolják, hogy ha majd eljön hozzánk a lelkész, beteghez, az úrvacsorával, a reformátusok így készítik az embereket fel a halálra. Hát pedig nem erről van szó. Nem ezt jelenti. Az olajjal való megkenésnek valóban bibliai alapjai, gyökerei vannak. Az Ószövetségben is sok helyen találkozunk vele, akár felszentelések, akár gyógyítások eszközeként. A tudomány is kimutatta, hogy ezek a nagyon finom olajak valóban valamilyen módon gyógyító hatással is bírnak, de sosem az olaj gyógyít, hanem Isten az, aki gyógyít. Mindig Isten az, aki a gyógyítást végzi, akkor is, hogyha egyébként a legjobb, a legdrágább, a legmodernebb gyógyszereket, terápiát alkalmazzák valamilyen betegségünkben. A másik oldalról nézve tudom ezt bizonyítani, láthatjuk ezt élsportolóknál, minden évben sajnos hallunk ilyenről, hogy ezeket az élsportolókat szüntelenül monitorozzák, vizsgálják, állandó orvosi felügyelet alatt vannak, és mégis minden évben van olyan, hogy valaki a futballpályán meghal, fiatalon. És hiába van ott a pálya mellett, alatt felszerelt kórház, orvoscsoport, nem tudnak vele mit kezdeni. Mert addig tart az élet, amíg azt Isten akarja, amíg ezt ő mondja. És ha azt mondja, hogy itt vége van, akkor nincsen tovább. És éppen ez a gyógyításra is igaz. Az orvostudomány az lehet eszköz, de a gyógyítást Isten végzi. Szóval Isten gyógyít mindig, és a hívő ember ezt nagyon jól tudja. Kislányunknak is mindig elmondjuk, amikor beteg, hogy be kell venni a gyógyszert, de tudd, hogy ez eszköz. Isten az, aki gyógyít. És éppen ezért nem csak gyógyszert szedünk, hanem mindig imádkozunk is. A gyógyulásért is imádkozunk egymásért, mert nem a gyógyszerre bízzuk magunkat. Egyszer a teológián beteg voltam, és a szobatársamnak azt mondtam, hogy felolvastam ezt az igét, és mondtam, hogy na, gyakoroljuk. Imádkozzál értem. Hát olajat nem vettünk elő, kicsit olyan suta volt a dolog. Ha így visszagondolok rá, még mindig egy kicsit olyan viccesnek érzem, hogy erről nem kaptunk tanítást, hogy ezt hogy is kellene gyakorolni, úgyhogy ott leültünk, és akkor ez a barátom is mondta, hogy ez nem szakszerű, vagy nem tudja, hogy hogy kellene csinálni, de végül annyi volt, hogy fölém állt, kezét a fejemre tette, és imádkozott gyógyulásért. Talán az én hitetlenségem, hogy vagy 2-3 nap múlva végül elmentem az orvoshoz, aztán így gyógyultam, meg Isten használhatta az orvost is eszközként. De jó dolog lenne imádkozni egymás gyógyulásáért. És tudom, hogy sokan élnek is ezzel a gyülekezetben. Sokszor előfordul, hogy az egyes gyülekezeti kis csoportokban a levelező listára felírják testvérek, ha valakinél, vagy a családban, a testében, vagy az ismerősi körben betegség van, vagy valamilyen nagyobb baj, és kérik, hogy imádkozzanak. És akkor a csoport tagjai ezt valóban meg is teszik. Nagyon jó dolog ez. Azonban ír még valamit Jakab, amiről viszont szinte teljesen elfeledkezünk, ez pedig a bűnvallás. Azt mondja Jakab, hogy valljuk meg egymásnak bűneinket, és így imádkozzunk egymásért. Már az is nagyon jó, ha oda eljutunk, hogy imádkozunk a másik gyógyulásáért. De azt mondja Jakab, hogy ez ne maradjon ki. Valljátok meg egymásnak bűneiteket. A tudomány is egyre többet cikkezik arról, hogy a betegségek mögött a legtöbb esetben valamilyen lelki probléma, baj, betegség áll. Gyökösi Endre volt ennek az egyik úttörője hazánkban, aki felhívta a figyelmet a keresztény körökben és a testi és lelki betegségek összefüggésére. Ilyeneket mondott, hogy a vizsgált beteg lelete negatív, ő maga viszont pozitív. Tehát, hogy hiába vizsgálják, nincsen semmi kimutatható baja, és mégis tüneteket produkál és szenved. Aztán a magyar nyelv képes kifejezéseit is vizsgálva megállapította, hogy például amikor valakinek kórosan fáj a torka ok nélkül, akkor ezt így mondja a magyar nyelv, hogy nem bírom lenyelni valamit, nem bírok lenyelni. Aztán van, akinek fáj a gyomra ugyanígy, és azt mondja, nem bírom megemészteni. Vagy van, akinek állandóan fáj a feje, és azt mondja, nem fér a fejembe. Hogy lehet ez? Összefügg a test és a lélek állapota. A gyógyulás első lépése éppen ezért Jakab útmutatása szerint a bűnvallás. Hogy jöjjön ki mindaz belőled, ami folytogat, ami megterhel, ami majd szétvett téged. És utána kezdj az imádságba. Így válhat igazzá, amit Jakab mond, hogy a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett el, bocsánatot nyer. Mert aki Krisztus elé leteszi a vétkeit, az valóban igazzá válik Isten előtt. A bocsánat felszabadít. Megint csak kislányomon szoktam látni ezt, hogy már abban a korban van, amikor csinál rendetlenséget vagy rosszaságot, mint minden gyerek. És amikor valami rosszat csinál, akkor számon van kérve, és bocsánatot kell neki kérnie. És van olyan, hogy valami olyat tesz, ami tényleg nagy bosszúság, például nagyon szereti a könyveimet pakolni, és van, amikor valamit nagyon kellene, és keresgélni kell. Na, ez nagy bosszúság. És akkor nagy nehezen megtaláljuk, bocsánatot kér, és van, hogy nagyon felbosszant ezzel, és néhány másodpercig még csendben vagyok, mert mérges vagyok. És akkor azt mondja nekem, hogy de apa, ugye megbocsátasz? És megint mondja, apa, ugye megbocsátasz? Apa, ugye megbocsátasz? És akkor mondom, hogy igen, 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 kicsikém, akkor odahívom magamhoz, megölelem, megpuszilom, elmondom, hogy nagyon szeretem, és persze, hogy megbocsátok neki. És utána úgy felszabadul, hogy az hihetetlen. Mert a megbocsátás az felszabadító erő. Hogy megvallottam a bűneimet, hogy bocsánatot kértem, és felszabadultam. Nincs többé mit rejtegetni. Én elmondtam, őszinte voltam, Tényleg bánom. És ezzel rendezve van. Isten előtt mindenképpen, és ha a másik emberrel is ezt meg tudom tenni, akkor még inkább. Annyi ilyen terhet cipelünk, és olyan jó lenne ezektől megszabadulni. Karácsony előestéjén tegyük meg. Jézus Krisztus azért jött el ebbe a világba, hogy megbocsássa a bűneinket. De sokszor elmondtuk már, hogy csak megbánt bűnökre van bocsánat. Éppen ezért, hogy igazi ünnepünk legyen, kérjünk bocsánatot, és valljuk meg bűneinket. Mérhetetlenül áldottabb, teljesebb és boldogabb lesz az ünnepünk. Átéljük Krisztus kegyelmét, és mi is ebből a kegyelemből lehetünk egymással szemben irgalmasok, gyógyulhatunk és gyógyíthatunk. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy oda jöhetünk hozzád, a kegyelem királyi székéhez. Hálásak vagyunk, hogy elmondhatjuk mindazt, ami bennünket terhel. Köszönjük, Urunk, hogy megvallhatjuk a bűneinket, csalódásainkat, fájdalmainkat, és azt is, hogy mi mennyi csalódást és fájdalmat okoztunk másoknak. Urunk, könyörgünk, vezess ezen túl, és add, hogy ne csak veled legyen meg ez a kapcsolatrendezés, hanem másokkal is. Hogy így menjen végbe az igazi megkönnyebbülés és gyógyulás. Add, Urunk, hogy a bűnbánati istentisztelet hadd folytatódhasson így, miután befejeztük ezt az alkalmat és hazatérünk. Segíts, Urunk, hogy gyógyulhassanak emberi kapcsolataink a családban, a munkahelyen, itt a gyülekezetben, és mindenütt, ahol sebeket ejtettünk. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd tudjon szárnyalni így, igazán felszabadultan a mi imádságunk. Mert tudjuk, ez a fajta hitből való imádság megszabadítja az embert a nyomorúságából. Add, Urunk, hogyha szenvedésekben vagyunk is, így tapasztalhassuk, élhessük át azt, hogy te kegyelmezel nekünk, és eloldozod láncainkat. Könyörülj rajtunk, Urunk, és áld meg holnapi istentiszteleteinket és az egész ünnepet, és segíts, Urunk, igazán átélni az úrvacsorában a bűnbocsánatnak az örömét. Könyörülj rajtunk, és áld meg éjszakánkat, pihenésünket, és hozz el bennünket holnap is, és az ünnepen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.